9 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Köszöntöm Önöket! Az iskolakezdési támogatás jár az egyszülős családoknak is, ám a Magyar Államkincstár csak azokat látja a rendszerben, akik regisztrálva vannak egyedülálló szülőként a magasabb összegű családi pótlékra. Hívta fel a figyelmet a Szociális és Családügyi Miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos szerint ezt online az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán is be lehet jelenteni. Ehhez egy változás bejelentési kérelmet kell benyújtani, és igazolni kell az egyedülállóságot, például jogerős válási végzéssel, halotti anyakönyvi kivonattal, vagy ha külön élnek és nincs élettárs, szükséges nyilatkozattal, jelezte a miniszter. Korábban a pénzügyminisztérium azt közölte, hogy a 100 000 forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás automatikusan jár minden érintett gyermek után. Az érintettek körébe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyermekek, a dobbantó programban vagy a műhely iskolai képzésben résztvevő fiatalok, az árvaellátásra jogosultak, az egyszülős családban, nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők. A rendelkezésre álló adatok alapján a támogatás idén nagyjából 400 000 gyermek után fog járni. Az építőipari rezsi óradíj általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 7830 forint óránként. A közlekedési és beruházási miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. A jogszabály szerint a szabályozás az építőipari ágazati körülményeket és a gazdasági környezet előnytelen változásait tartja szem előtt. A rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba. Az ajánlott építőipari rezsióradíj mértékéről szóló rendelet társadalmi egyeztetése során közzétett indoklásban nyomatékosították, hogy az építőipari rezsióradíj emelésének fő indoka a költségek növekedése. Egyrészt emelkedtek az energiaköltségek, ami növelte a rezsianyagok és a munkahelyi energia ráfordításait. Másrészt az infláció miatt nőtt a munkahelyi szociális és munkaegészségügyi szolgáltatások költsége is. Emellett a díj megállapítása a legfrissebb béradatokon, közterheken és ágazati számításokon alapul, és a szakmai szervezetek szerint csak a megemelt szinten biztosítható, a megfelelő színvonalú építőipari szolgáltatás. Hétfőn meg kell semmisíteni a választási irodákban az áprilisi országgyűlési választás ajánló íveit, a szavazólapokat és az egyéb választási iratokat a jegyzőkönyvek kivételével. Utóbbiakat a Magyar Nemzeti Levéltárban őrzik tovább. A választási eljárásról szóló 2013. évi törvény előírja, a szavazás után a szavazólapokat a helyi választási irodában kell elhelyezni, és 90 napig meg kell őrizni úgy, hogy azok illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetőek. A szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon a választási iratokat a jegyzőkönyvek kivételével meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak át kell adni. Amennyiben a választás eredményével összefüggő büntető eljárás van folyamatban, akkor az érintett iratokat az ügy jogerős lezárásáig meg kell őrizni. megerősítette és kibővítette együttműködését a Debreceni Egyetem és a Nyitrai Szlovák Agrártudományi Egyetem. A két intézményt több mint két évtizedes kapcsolat fűzi össze, most ezt egy megállapodás aláírásával tették hivatalossá. Újabb területeket is megjelöltek a partnerségben. Az agrár és a gazdaságtudományokon túl az élelmiszertudományi és a műszaki területeken is közös projekteket terveznek. Emellett diák és oktató cserékre, új kutatási programokra is lehetőséget teremt a magasabb szintű együttműködés. Pál Dénest, a Debreceni Egyetem rektorhelyettesét hallják.
A Debreceni Egyetem és a Nyitrai Szlovák Agrártudományi Egyetem között az elmúlt két évtizedben már volt együttműködés, mind az agrártudomány, mind a vidékfejlesztés területén. Ez részben oktatói, részben kutatói programokat jelentett. Nagy örömmel fogadtuk, hogy ezt az együttműködést emeljük egy magasabb szintre, szorosabb kapcsolati formában, amely nem csak a mezőgazdaság, élelmiszertudomány és környezetgazdálkodási kar, hanem a Debreceni Egyetem két másik karát, a műszaki kar és a gazdaságtudományi kar is érinti. Reményeink szerint ennek az együttműködésnek köszönhetően még több hallgató fog tudni mindkét oldalról részt venni a csereprogramokban. Itt nem csak az Erasmus programot, hanem a közép-európai országokra jellemző SEPA programot is szeretném megemlíteni, illetve az oktatók részéről is egy intenzívebb együttgondolkodásra számíthatunk. Nyilvánvalóan az eddigi kedvező tapasztalatok vetették fel azt a gondolatot, hogy egy hivatalos dokumentum aláírásával szentesítsük ezt a magasabb polcra lépést. Ezért is hasznos a mai találkozó, mert itt a szakmapárok, tehát az adott területek, szlovák és magyar képviselői külön megbeszéléseket tudnak folytatni, ahol az előzetesen felvetett ötletek mélyebb kidolgozásra kerülhetnek. Én nagyon bízom abban, hogy ez egy mélyebb partnerséget jelent, és hát az egyetem egyik fő célkitűzése a minél inkább nemzetköziessé válás, és ebben lehet egy lépés, egy állomás.
A végéhez közeledik a Diósgyőri vár revitalizációja. Miskolc meghatározó történelmi emlékének, kiemelkedő turisztikai látványosságának újjáépítési munkálatai még 2010-ben kezdődtek. Idén májusban helyére került a csonkatorony teteje, ezzel elkészült a vár teljes tetőszerkezete. Egy szakértői csapat már azon dolgozik, hogy kitalálják, milyen tartalommal töltsék meg az intézményt az átadást követően. Az biztos, hogy ennek tematikája kötődni fog a Pálos rendhez, ami az első magyar alapítású szerzetes rend és nagy szerepe volt a Diósgyőri vár életében. Rostás Lászlót, a Diósgyőri vár felelős vezető tervezőjét hallják a részletekről.
Abszolút jó hírekkel tudok beszámolni, hogy végre eljutottunk odáig, hogy visszaállt az az épület tömeg, ami valóban ilyen volt az Anjou korban. És egy nagyon érdekes dolog, ugye többször megállítanak az utcán és megkérdezik, hogy építész úr, tényleg ilyen volt? És az a válaszom, igen, tényleg ilyen volt hitelesen. Minden ezzel ellentétes állítást ott konkrétan in situ, tehát az eredeti állapotnak megfelelően be lehet mutatni, hogy ilyen volt. És ebbe ez a fantasztikus dolog, és hát tényleg megdöbbentőnek tűnik, hogy egy olyan palota képe bontakozik ki előttünk, ami valójában Lajostól, Lajosig, tehát Nagy Lajostól, második Lajosig, igazából ezt a magyar királyságot, ami Európa vezető hatalma volt, ezt szimbolizálja. Hogyha jó Isten is velünk van, akkor nagy valószínűséggel körülbelül olyan július végére ki lehet mondani azt, hogy a műszaki átadás elindításával el tudunk jutni egy olyan állapotba, ami gyakorlatilag tényleg a végleges állapotot közelíti. Feszít a határidő, hiszen jövő februárig a közműveket meg kellene tudni építeni, de hát még csak a közművekre a közbeszerzési kiírás történt meg. Na most ez azért fontos a Diósgyőri vár szempontjából, mert a műszaki átadás átvételnek feltétele az, hogy legyenek meg a közműbekötések.
Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július első 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett. A NAV július 9-éig 10,6 millió tételsort dolgozott fel, és több mint 11,3 milliárd forint átalányvámot szedett be, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az uniós kötelezettségként bevezetett új vámszabályból származó bevétel 75%-a az Európai Unió közös költségvetését illeti. Az átállásra a NAV, a postai és a futárszolgálatokkal, valamint az érintett kereskedelmi és logisztikai szereplőkkel együttműködve készült fel. Az előzetes egyeztetéseknek és az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően a vámkezelés az első naptól folyamatos volt. A rendszer fennakadás nélkül kezelte a nagy mennyiségű adatot. A 3 eurós átalányvámot július 1-e óta az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben lévő árufélességek után kell fizetni. A vám nem csomagonként, hanem az abban található eltérő vámtarifa számú termék kategóriák után fizetendő. A vámkezelést továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi. Dánia fővárosa másodszor is a legélhetőbb város lett a világon, megelőzve több mint 170 másikat, olyanokat is, mint Bécs vagy Zürich. Az Economist Intelligence Unit friss 2026-os listája szerint idén is Koppenhága nyerte el a világ legélhetőbb városa címet, immár második egymást követő évben. A lap összesen 173 várost vett górcső alá, olyan fő szempontok szerint, mint a stabilitás, az egészségügy, a kultúra és környezet, az oktatás, valamint az infrastruktúra. Mint írják, mind a dobogósok, mind az első 10 helyezett jól mutatja, hogy Európa és Ausztrália városai továbbra is uralják a mezőnyt. A top 5 Koppenhága mögött Bécs, Melbourne, Sydney és Zürich. A lista első 10 helyén emellett Genf, Osaka, Adelaide, Vancouver és Tokió is szerepel. Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját Kocák Szilviától hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
A szívem fáj, és kétel lakik bennem. A csüggedés közel jön hozzám. Én várok rád, s te mellém ülsz a csendben. Megvigasztalsz a jelen. Erőt adsz, ha elfárad a lelkem. Erőd adod, velem vagy, nem hagysz el. Felemelsz, tovább viszel az úton. Te erőd adsz, mely nem fogy el sosem. Nem élhetem. felemelsz, tovább viszel az úton, erőt adsz, mely nem fogy el sosem. Te erőt adsz, mely nem fogy el
Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Műszerek rajzolnak izgatott görbe, de egyik sem mutatja meg, hogy mi lakik mélyen a szívemben. Tudom, a szívben nem lakik érzés, de valami ott mozdul meg, valahol mélyen a szívemben. Talán jobb is ez így, hogy nincs elég szavam rá, s annak mit érzek, csak tört részét mondhatom el. Mert egyszer csak ott állnék messzelen szívvel, azokkal szemben, kik áruhát öltöttek fel. Mégis irigyen tisztelek költőt és festőt, ki helyette mutatja meg, hogy mi lakik mélyen a szívemben. Néha magam sem tudom, hogy dadogni könnyebb, vagy titkolni kényelmesebb, hogy mi lakik mélyen a szívemben. Mert aki tudnám mondani, szavam is van rá, nem egyszer szürkén és okosan hallgatom el. Hiszen beszélni tanulva tanulunk csendet, és azt is, hogy van, mikor hallgatni, hazudni kell. Rövid kis hír, csak egy fotó, vagy semmi, már megszoktam, világok omlanak össze a földön, az égen, és itt valahol mélyen a szívemben. Véleményt mondok pár megszokott szóval, de a hangszóró nem viszi át, hogy mi lakik mélyen a szívemben.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Isten, fordulj eget, Ura, hozzám,
Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Mércse Tímea Tünde vagyok, az újfehértói református egyházközség beosztott lelkipásztora. A Krisztusnak beszédem, lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben. Tanítván és intvén egymást, zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. Ezekkel a gondolatokkal hallgassuk meg Isten igéjét, amely által szólni kíván. Az igét olvasom úgy, amint az megvan írva Pál apostolnak, a Timóteushoz írt első levél 6. fejezetének első 2 versében, eképpen. Akik iga alatt görnyedő szolgák, a saját uraikat méltassák teljes tiszteletre, hogy Isten nevét és a tanítást ne káromolják miattuk. Akiknek pedig hívő uraik vannak, ne becsüljék le őket azért, mert testvérek, hanem annál szívesebben szolgáljanak nekik, mert hívők és szerettetek, akik a jó cselekvésére törekszenek. Ezeket tanítsd és hirdesd. Amen. Szeretett testvéreim, kedves rádiót hallgatók! Talán érthetetlen és furcsa a számunkra, hogy egy ilyen ige szakasz hogyan kerülhetett a Szentírásba. Mi közünk van a szolgákhoz, és a szolgák urak közötti kapcsolatról. De legfőképpen talán azon gondolkozhatnánk el, hogy mit jelenthet ez a mi számunkra. Mit akar üzenni Isten ma ezzel az igével? Ha egy kicsit a felszín alá nézünk, akkor láthatjuk, hogy Isten ezzel az igével életünk egyik legfontosabb területéről beszél. A munkánkról, a kötelességeinkről, kapcsolatainkról. Pál ezt egy olyan korban írja, amikor társadalmi ellentétek, egyenlőtlenségek voltak. Akkor még rabszolgák voltak, akik kiszolgáltatva éltek az uraiknak. De azt is látjuk, hogy a korai keresztény egyházban ezek az emberek Krisztusban testvéré váltak. A Szentlélek munkálkodása által a rabszolgák közül is voltak olyanok, akik az evangélium hirdetésére Krisztust követőkké lettek, és átadták életüket Krisztusnak, és keresztényé váltak. A bűn alól valóban felszabadultak, de ez a társadalmi pozíciójukon nem változtatott, vagyis szolgák maradtak. Az alól nem szabadultak fel. Ugyanígy kellett szolgálni az urukat, mint azelőtt. A keresztényé vált rabszolgam a keresztényé válása után is engedelmességgel tartozott az ő urának. Sőt, ekkor még jobban, hiszen ő maga érthette meg, mit jelent az ő életében is a szolgálat. Megengedhetetlen volt az, hogy valaki a hitre hivatkozva kihúzza magát a földi kötelességei alól, vagy tiszteletlenül bánjon az ő urával. Az apostol azt is mondja, hogy tisztelettel kell bánniuk az urukkal szemben, mert minden kereszténynek elsősorban arra kell törekednie, hogy Isten nevét dicsőítse. A szolga engedelmességgel, tisztelettel tartozik az urának, legyen az hívő, keresztény vagy hitetlen. 2 dolgot akar Isten elénk állítani ezzel az igével kapcsolatban. Az első az, hogy a munkánk minősége és az emberi tartásunk bizonyságtétel. Amikor elvégezzük a munkánkat, azt Isten dicsőségére tesszük. Ezért nem mindegy, hogy keresztényként hogyan viselkedünk a munkahelyünkön, mert figyelnek bennünket. Figyelik a beszédünket, a viselkedésünket, a munkához való hozzáállásunkat. Sokszor van próbára téve a hitünk a munkahelyünkön is. De vajon mi kinek akarunk megfelelni? A világi elvárásoknak, vagy Isten akaratának? Mi az elsődleges, ami számunkra? Istennek engedelmeskedni, vagy embereknek? A Bátorság emberei című filmben is van egy ilyen jelenet, amikor Javiert, a főnöke, magához hivatja az irodába. Azt mondja, hogy elő akarja léptetni, de ehhez valamit meg kell tennie. Át kell vennie egy beérkező szállítmányt, de kevesebbet kell a papírra írnia, mint amennyi érkezett. Javier nehéz anyagi helyzetben van, de hívő emberként elutasítja a kérést. Kijelenti, hogy ő ezt nem hajlandó megtenni. Ő nem hajlandó csalni. S ő már fel is készült arra, hogy kirúgják. De ehelyett megkapja a kinevezést. Javier kiállt az Úr mellett, és jutalmat kapott. De vállalta volna azt is, hogy kirúgják. Mindezt Krisztusért. A másik intés a kapcsolatainkra vonatkozik. Könnyen esünk abba a csapdába, hogy visszaélünk a testvéri, baráti vagy gyülekezeti kapcsolatainkkal. Ő a testvérem Krisztusban, majd ő elintézi, ha valamit nem jól csináltam. Tartja majd a hátát. Ő majd kihúz a bajból, ha elkésem, ha nem jól végzem el a feladatot. Pál erre határozottan rácáfol. Sőt, azt mondjam, hogyha a felettesünk, a megbízunk, Krisztusban a testvérünk, akkor még többet kell adni. A hit ugyanis nem kibúvó a feladataink alól, hanem kétszeres kötelesség a szeretetre és a minőségre. Kérjük az ő erejét, hogy a munkánkban is őt tudjuk dicsőíteni. Ő segítsen minket, hogy a munkahelyünkön is tudjunk vallást tenni róla, és nem visszaélni az ő nevével. Ámen. Imádkozzunk. Istenünk, jó atyánk, hálát adunk neked most is a te igédért. Köszönjük kezeink munkáját, a feladatokat, amiket ránk bíztál. Bocsáss meg, Urunk, ha sokszor zúgolódva, panaszkodva végezzük a munkánkat, és visszaélünk a te neveddel. Add, hogy akár keresztény, akár nem keresztény körben dolgozunk is, tudjuk feladatainkat, a munkánkat a te neved dicsőségére végezni. Adj nekünk ebben bátorságot, hogy bármilyenek is a mi munkakörülményeink, látszódjon meg rajtunk, hogy a te gyermekeid vagyunk, és téged szeretnénk dicsőíteni minden lépésünkkel, minden mozdulatunkkal és minden szavunkkal. Így kérünk, hallgass meg minket. Ámen.
A fényes nap immár lenyugodott, a föld színe sötétbe maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féllenem. megtartasz holnapi napodra. Nem fordítom azt meg bántásodra.
Adi Endre, köszönöm, köszönöm, köszönöm. Napsugarak zúgása, amit hallok, számban nevednek jó íze van. Szent mennydörgést néz a két szemem, Istenem, Istenem, Istenem. Zavart lelkem tegnap mindent bevallott. Te voltál mindig, mindenben, minden. Boldog szimatolásaimban, gyöngét simogatásaimban, s éles, szomorú nézéseimben. Ma köszönöm, hogy te voltál ott, hol éreztem az életemet, s hol dőltek, épültek az oltárok. Köszönöm az én értem vetett ágyat. Köszönöm neked az első sírást. Köszönöm tört szívű édesanyámat, fiatalságomat és bűneimet. Köszönöm a kétséget, a hitet, a csókot és a betegséget. Köszönöm, hogy nem tartozok senkinek másnak, csupán néked. Mindenért néked. Napsugarak zúgása, amit hallok. Számban nevednek jó íze van. Szent mennydörgést néz a két szemem. Istenem. 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 Könnyebb a lelkem, hogy most látván vallott, hogy te voltál élet, bú, csók, öröm, s hogy te leszel a halál. Köszönöm.
Úr lesz a Jézus minden előtt, hol csak a napnak fényes műt. Úr lesz a messze tehegeni, hol ahol nem fogy sem derék. Úr számok népek és gyerekek,
mesénk következik. Jambus és Marcipán, második rész. Ami azt illeti,
Jambus igazán csodás volt, legalábbis lónak. Márpedig csak nem minden szempontból annak látszott. Ám ellentétben a lovak többségével két apró szárnya is volt. Igaz, ezeket repülésre lehetett a legkevésbé használni, de szüntelenül emlékeztették a kis csikót dicső ősére, a híres szárnyas lóra, Pegasusra, vagy ahogy bizalmasabban emlegetik, Pegazusra, hogy soha meg ne feledkezhessék róla, arról persze a család is gondoskodott. Pegazus neve szinte percenként előfordult a Jambusnak címzett intelmekben.
Bezzeg Pegazus, sosem csinált volna ilyesmit.
Lenye, mit műveltél már megint? Mit szólna ehhez Pegazus? Hogy viselkedsz, nem szégyeled magad? Tartsd szem előtt, te Pegazus leszármazottja vagy. Jambus életében azonban nem Pegazus eleven emléke volt a legsúlyosabb tehertétel, hanem a költészet. Szegény Jambus ezt sehogy sem értette. A családi hagyomány úgy tartja, hogy Pegazus röpítette csúcsokra a legkiválóbb dalnokokat, de arra semmilyen forrásban nem lehet utalást, hogy a verseket is ő maga írta volna. Ennek ellenére egyetlen Pegazus utód sem térhetett ki a sors elől. Meg kellett tanulnia a versfaragás összes csinyát, binyát.
De most, hogy megszöktem, én magam fogok megénekelni egy valódi lovagot.
Zárta keservei elbeszélését Jambus. Csak hogy Jambusnak sehogy sem állt rá a tolla a verselésre. Szíve kizárólag a lovag regényekért dobogott.
Lovag regény?
Horkant fel megvetően az egész rokonság, ha csak utalni mert rá. Csak nem képzeled egy Pegazus családjában. Ezzel a lovagregények egyszer s mindenkorra kitiltattak a házból. Hiába rimánkodott a lovacska, és egyre jobban sántított valamennyi verslábára.
Ténekről eddig nem volt szó,
vetette közbe kissé zavarodott a marcipán. Azt mondják, magyarázta leereszkedően Jambus,
keresek egy hős lovagot, s a nyomába szegődöm, és szóról-szóra leírom minden hőstettét, és ez olyan, hogy megéneklem. De sajnos mindeddig egyetlen egy lovaggal sem találkoztam, pedig micsoda kalandok várnának rá. Néhány részletet már meg is fogalmaztam, hallgass csak, és a tűztengert okádva közelgett a rémisztő, rettenetes sárkány, egynyi termete eltakarta a napot, lépte, alatt rengett a föld. Na, mindegy, azért örülök, hogy összeakadtunk, ugyanis döntő szerepet szánok neked.
Marcipán ezidáig azzal szórakozott, hogy füstkarikákat eregetett. Most hirtelen rátört a köhögés, a torkának adta saját füstje. Nem szokott hozzá a döntő szerepekhez.
Tudnilik, nem akarok úgy járni, hogy mire végre meglelem a lovagot, akkor a rettenetes sárkány után kelljen kújtorognom. Tarts velem, te éppen megfelelőnek látszol.
Én egyáltalán nem vagyok rettenetes, ellenkezett Marcipán.
Nem is fújok lángot, csak én helyes kis felhőcskéket, és egyáltalán nem is reng a föld a lépteim alatt.
Bizonyságképpen ugrándozott is egy kicsit, ami igaz-igaz, a föld tényleg meg sem moccant.
Ezt te nem értesz!
Bosszankodott ilyen nagyfokú értetlenség láttán Jambus.
Bízd rám a dolgot, olyan rettenetesnek írlak meg, hogy... Hát szóval mód feled rettenetesnek. Álmodban sem gondolnád, hogy képes vagy ekkora nagy rettenetességre. Neked az égvilágon semmit tenni valód, egyszerűen csak sárkánynak kell lenned.
Hát, az talán sikerül, bizonytalankodott Marcipán.
Ez a beszéd,
lelkendezett Jambus.
Akár indulhatunk is, keresünk gyorsan egy lovagot, aki majd jól legyőz és kész. Hát nem egyszerű.
Egy pillanat. Hökkent meg Marcipán.
Nem tudom, jól értem-e, végül is ki győzlek, ki csodát? Na hát, hogy te minden apróságon fennakadsz. Természetesen a lovag győzi le a sárkányt. Ennek mindig így kell történnie, és biztosíthatlak, hogy így is történik.
Érdekes, mintha a papám másként mesélte volna.
Na hát persze, mert biztosan nem ért a lovagregényekhez. Mondd, tudod te egyáltalán, hogy kik azok a lovagok?
Kik azok a lovagok? A lovagok fényes páncélban járó vitézek.
Tessék? Ja, hát ha nem fényes, akkor kifényesítik.
Megsegítik a bajba jutottakat, amilyenek például az elrabolt király kisasszonyok.
kardjukkal védelmezik a gyöngéket. Nem, a pajzsukkal magukat védelmezik, és megvédelmezik az özvegyeket és az árvákat is. Ez az egyik legfontosabb lovagi kötelesség. Olyan fontos, hogy ha nincs a közelben épp se özvegy, se árva, akkor gyorsan levágnak egy gonosz ellenséget, hogy aztán megvédelmezzék az özvegyét és az árváit. Mert a lovagok nagylelkűek, némelyiknek akkora nagy a lelke, hogy egy számmal nagyobb páncélban kell járnia miatta. Igen, a gonosz ellenséget mindig legyőzik. Ne beszélj butaságot, aki a lovag ellensége, az természetesen mind gonosz, egytől egyig. És a lovag ráadásul álhatatos, önfeláldozó és becsületes, és olyan bátor, hogy akkor is nekiront az ellenségnek, ha az sokkal erősebb nála, vagy mondjuk, ha ő egyedül van, az ellenség pedig nagyon sok, de a lovag nem törődik a veszéllyel. A végén úgyis győz, és nagyon nagy lesz a dicsősége. Aztán meg vastag könyveket írnak róla, például én is írok egyet. Ezt te nem értesz, igenis. Mátor a lovag, ő nem tudja előre, hogy győzni fog. Nem buta. Te vagy a buta, te sárkány. Ha a lovag egy másik lovaggal találkozik, no, akkor pár bajt vívnak, az a lovagi torna. Nem, bukfencezni nem kell, mégis torna. De hogy győz mind a kettő, tudd meg, hogy ennek ellenére a lovagi torna olyan küzdelem, ahol a vesztes is győztes. Ebből is látszik, hogy a lovag mindenen győzedelmeskedik. A lovagnak lenni a legnagyszerűbb dolog a világon, ennél már csak egy jobb van, lovagregényt írni, de hát arra születni kell.
A nap lement, az éj beállt, álom jő a szememre, jó Istenem, viselt gondot alvó gyermekedre. Add, hogy veszély nélkül aludjak, és karjait közt nyugodjak, add csendesét szüleimnek, add csendesét mindenkinek, ámen.
egy-egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották. Riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu
között, árnyi s fény között, árnyi s fény között, árnyi s fény között, árnyi s fény között az út, tának végtelenbe fut egy életet, egy életért, és mindent, mindent az Istenért. Árnyi s fény között az út, tának végtelenbe fut egy életet, egy életért, és mindent, mindent az Istenért. Dal, mondjad el, mi a szívem mélyén pihen, hatalmas a nagy világ, benne titkon voltál jelen. Nézd, életem, tiéd már szüntelen, ha öröm ér, vagy néha fáj, hát fogd a két kezem. Árnyi s fény között az út, tának végtelenbe fut egy életet, egy életért, és mindent, mindent az Istenért. Árnyi s fény között az út, tának végtelenbe fut egy életet, egy életért, és mindent, mindent az Istenért. Dal, mondjad el, mi a szívem mélyén pihen, hatalmas a nagy világ, benne egyetlen vagy nekem. Nézd, életem, tiéd már szüntelen, ha öröm ér, vagy néha fáj, hát fogd a két kezem. Árnyi s fény között az út, tának végtelenbe fut egy életet, egy életért, és mindent, mindent az Istenért. Árnyi s fény között az út, tának végtelenbe fut egy életet, egy életért, és mindent, mindent az Istenért.
Fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre.
Tudom már, hűséges, kihez legyek. végre sújt le kardom, ha ölnöm kell, hogy védjelek. Mondd, mennyit ér az ember, ha bűntelen, de gyenge. Mondd, mennyit ér, ha készül véres győzelemre. Nem érthetlek téged, s nem érhetlek el. Oly távol vagy tőlem, és mégis közel. De hallgass, én érzem, a szívem felel.
Húsz óra.